Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
A Szent István Rádióban.
Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A Hungaroring főbejáratával szemben létesített ideiglenes rendőrösön 0-24 órás ügyeletet biztosítanak. Tájékoztatta az MTI-t Szekeres Dominika, Pest vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Elmondta, a versenypálya körül mindenhol rendőri egységek segítik a közlekedést, de folyamatos lesz a járőrözés is. A biztosításban résztvevő több mint 1000 fős állomány munkáját 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A lovas, kutyás és motoros rendőrök mellett a gyors reagálás érdekében helikopterrel is figyelik a verseny helyszínét. Szekeres Dominik hangsúlyozta, hogy más rendezvényekhez hasonlóan most is a vagyonvédelemre hívják fel a látogatók figyelmét. A rendőrség azt kéri a vendégektől, hogy mindig zárják be a parkolóban hagyott járműveket, húzzák fel az ablakokat, az utastérben ne hagyjanak őrizetlenül érték tárgyat. Divinyi Zsombort nem nevezték ki az országgyűlés főigazgatójának. Divinyi Zsomborral az országgyűlés hivatala nem kötött megállapodást a főigazgatói feladatok ellátására, és nem is készül kinevezésre, válaszolta az országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI kérdésére. Az eset előzménye, hogy Festhofer Ágnes házelnök július 2-án a Facebookon bejelentette, hogy Divinyi Zsombort jelöli az országgyűlés hivatalának főigazgatói tisztségére. A parlament, jelenleg a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnöke akkor azt írta, hogy a munkakör betöltésére kiírt nyílt pályázatra 94-en nyújtották be a jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR specialisták segítették. Folytatódik az egyperti alkotmánybíró választás. Bár 60 napja lenne az országgyűlésnek megválasztani az alkotmánybíróság új tagját, ez valamiért már július 27-én hétfőn megtörténik, írta az Amnesty International Magyarország az MTI-hez eljuttatott közleményében. Emlékeztettek, az egykori fideszes országgyűlési képviselő Hende Csabának azért kellett távoznia az Alkotmánybíróságról, mert a 17. alaptörvény módosítással bevezetett 12 éves korlátozás miatt az esetében már nem teljesül alkotmánybírói megszavazásának egyik feltétele, az, hogy országgyűlési képviselők választásán választható legyen. A tervek szerint a parlamenti képviselők hétfőn már meg is választják az új alkotmánybírót, aki még aznap esküt is tesz. Ezt az elképesztő sietséget semmi nem indokolja, hiszen 60 nap lenne az új alkotmánybíró megtalálására. Ez a határidő elvileg pont azért van, hogy egy széles körű szakmai és politikai konzultáció során a lehető legalkalmasabb embert lehessen megválasztani a jogállamiság és a demokrácia védelmére vigyázó testületbe, írták. Hozzátették, a Tiszapert mostani eljárása még azt a minimális egyeztetést is kiüresíti, amire a jelenlegi eljárási szabályok lehetőséget adnak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanaz az egyperti, szakmai és politikai konzultáció nélküli alkotmánybíró választás történik, mint korábban. 9 ország hatóságai közös akcióban léptek fel a The Com néven ismert nihilista erőszakos szélsőséges online hálózat ellen, és ennek során több mint 4000 szélsőséges és erőszakos tartalmakra mutató internetes hivatkozást jelentettek az online platformoknak eltávolítás céljából, közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, a Europol. A szervezet közleménye szerint a művelet célja a hálózat online jelenlétének gyengítése, propagandájának visszaszorítása, valamint új nyomozati információk feltárása volt. Az akciót a Europol internetes tartalmak felderítésével foglalkozó egysége szervezte, közösen a szervezet bűnözés és terrorizmus elleni spanyol hírszerző központtal. A műveletben a hágai közlés szerint Belgium, Finnország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Magyarország, Portugália, Spanyolország és Svédország vett részt. Végül az időjárásról. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának. Az esti stáb tagjai: Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Molnár András hírszerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai sávban elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceum Mikronikát, majd a közelkép mai adásában az Arszakra Fesztivál miskolci program amiről számolunk be. Rövid ajánlunkban Juhász Ferenc atya plébánost hallják.
Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás proféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek.
A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként beszámolunk arról, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsodabolyai-Zemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Ezt követően a Szent Orván tisztelet kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művésszel, kántorral. Végül pedig az Egri csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. Rövid ajánlónkban Kelemen Csabáné Lengyel Edina, az Agria játékok ügyvezetője beszél.
Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri csillagok július 31-én pénteken kerül majd bemutatásra az Egri várban, 20 órai kezdettel.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként a görögkatolikus egyház adása szól, majd a Magyarok Kenyeregyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről számolunk be. 21 órától 22 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján dr. Csukai András idegsebész előadását hallják arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben ma a Sajó és a Tiszamentére, valamint a Bükkaljára látogatunk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium diákjai Deverla Erzsébet hitoktató vezetésével a hivatás gondolatáról beszélgetnek. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napon. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perctől várom önöket.
Közelkép. Portré műsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai adásunkban az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számolunk be. A 4. Miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők a napokban ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkatok bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. Az egybegyűlteket Dragonics Márta, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke és Juhász Ferenc plébános, pasztorális helynökatya köszöntötte.
Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok. A szimbólumok magyarázata a programokból kiemelhető, mert nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az elfedett szimbólumoknak az értelmezését megint közkincsé tegyük az emberek számára. A gyerekeknek a sokoldalú hívogatása, az iskoladrámák bemutatása, képző és fotóművészeti kiállítások, előadások széles skálájával várják az érdeklődőket, és a fiatalok megszólításában a versbarátok köre is jelentős szerepet vállalt a szakrális versmondó versenynek a megszervezésével. A városi zarándoklatokat az Arszakra Fesztivál keretében először Miskolcon szervezték meg, a város több mint 40 templomát érinti. Kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik a miskolci embereket, hogy rátaláljanak a remény útjára. Az Arszakra Fesztiválnak az első évben, a 10. évben és most a 20. évben is ugyanaz a mottója, hogy reményt és jövőt adok nektek, mert ebben a mai világunkban a reményre végtelenül nagy szükség van. A kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik az embereket, és külön figyelmet érdemel a nemzetiségek német, szlovák, ruszin és görög szakrális hagyományának bemutatása és a nagyívű gálaműsor, ami itt Miskolcon készül. A miskolci programokról majd a helyi szervezők fognak részletes tájékoztatást adni. Engedjék meg, hogy én csak két idézetet hozzak meg önökkel. A művészetről Pilinszky János gondolatát. Minden művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. És a művészetről pedig Gárdonyi Géza így ír: az Isten nélkül élő művész az anyagra néz, az Istennel élő lélekre. Az anyag emberének csupán lába van, a lélek emberének szárnya is. A láb kistéren mozog, a szárny a végtelenségben. Kodály Zoltán szerint az igazi művészet az emberiség emelkedésének az egyik leghatalmasabb eszköze, és aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jótevője. A Miskolci Arcszakra Fesztivál szervezői így válnak az emberiség jótevőjévé, amelyért hálás köszönetet mondok, és azt kívánom, hogy munkájuk sok gyümölcsöt hozzon.
Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamomban az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arcszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arcszakra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arcszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
A város részéről Matiscsák Éva, a Miskolc alpolgármestere, és Ladányi Rolanda, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszéltek a rendezvény jelentőségéről.
Én úgy gondolom személyesen is, hogy az előttünk álló Arcszakra Fesztivál idén is nagyon csodálatos programokkal fogja várni a miskolci közönséget és mindenkit, akik szeretik a egyházi zenét és a szent művészetet. És hát azt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon példaértékű, ahogy már említésre került, ez a példaértékű összefogás, ami a miskolci arcszakrát övezi. és nagyon megható és nagyon felemelő élmény azt látni, hogy a város gyülekezetei, kórusai, zenészei, művészei, közössége és a civil szervezetei évről évre közösen dolgoznak együtt, hogy egy ilyen magas színvonalú rendezvény sorozat jöhessen létre, és hát én nagyon büszke vagyok, hogy ez immár a negyedik éve fog megvalósulni, mert ez a kezdeményezés egy valódi közösség teremtő erő, és ugye a szent művészet az nem csak kulturális értéket közvetít, hanem össze is hozza az embereket, és összeköti Miskolc közösségét, és ez az arszakra egyik legnagyobb értéke. És éppen ezért Miskolc megyei jogú város kiemelt fontosságúnak tartja, hogy ez a fesztivál évről évre megrendezésre kerüljen, és így is tekintünk egy kiemelt fontosságú eseményként erre a fesztiválra. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a városunk adhat otthont ennek a kezdeményezésnek, és így a városunk önkormányzata az idén is nagyon nagy örömmel támogatja, és partnerként részt vesz a rendezvénysorozat megvalósításán, és én nagyon bízom benne, hogy az idén is még többen élhetjük át ezt a lelki és kulturális élményt, amelyet a Miskolci Arszakra minden évben kínál. Én azt tudom, hogy nekem nagyon sokat ad évről évre, volt szerencsém nagyon sok rendezvényen részt venni, és én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy legyen az idén is vendége az Arszaknak bármelyik rendezvényének, mert igazán felemelő élmény nyújt. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert kívánok az idei rendezvénysorozathoz is, és ha megengedi, én az elmúlt 20 évhez is gratulálok, mert úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan civil kezdeményezés van, ami ilyen hosszú időn, minden időn át tud ívelni, és hogy ilyen minőségben tud megmaradni, és hogy ilyen országos rendezvényé tudja kinőni magát, úgyhogy ehhez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok, és én csak bízni tudok abban, hogy a Miskolci is majd pár év múlva elmondhatjuk, hogy 20 éves a Miskolci Arszakra, úgyhogy el sok erőt, egészséget és kitartást kívánok mindannyiunknak, és sok sikert az idei rendezvényhez. Köszönöm szépen!
A mai napon is megkaptam a kérdést, hogy miért vagyok én itt, tehát hogy a hulladék gazdálkodás az hogyan kapcsolódik egy ilyen fesztiválhoz, a szakrális művészethez. De hát próbálnék néhány gondolatot csak, hogy hogyan gondolom én ezt, hogyan látom ezt, és hogy mi lehet a kapocs, mi lehet a párhuzam. Ha megnézzük a fesztivál jelmondatát, reményt és jövőt adok nektek, mert nálunk ez a mindennapokban ott van. Mi egy nagyon komoly edukációs munkát folytatunk, rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a jövő az másképp nézzen ki. Mi egy nagyon komoly, fenntartható jövőt szeretnénk, és hát ebben reménnyel bízunk, és a belefektetett energiával abba, hogy ennek majd lesz valamikor eredménye, és ez a jövő át tud alakulni. Tehát van egy nagyon komoly párhuzamunk, de van például az újjászületés. A mi életünkben körforgásos gazdaság, amikor egy termék új életet kap. Körforgásba kerül, nagyon egyszerű, hozok egy példát, egy petpalacból, hogy lesz egy pulóver. Ő újjászületett. Tehát rengeteg olyan kicsikét el van, de a mi életünkben jelenlévő szám van, amivel mi tudunk kapcsolódni, és mi abban hiszünk, hogy minél több emberhez eljussunk, minél több mindenki tudjunk megszólítani. És a mai világban én azt gondolom, hogy elérni az embereket a legnehezebb. Megszólítani őket, tetre bírni, meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha találkozunk velük, és kommunikálunk velük, és én azt gondolom, ez egy kiváló lehetőség lehet erre. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, és párhuzam, az az értékteremtés. Itt elhangzott, hogy nagyon sok dolog van már mögöttünk, nagyon sok hazai nemzetközi elismerés, de én ugyanezt gondolom erről a fesztiválról, ez is egy közös kapocs, hogy itt helyben Miskolcon értéket kell teremtsünk, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy miskolciként ezt tesszük, és hogy ott vagyunk, ahol tartunk, és minden olyan kezdeményezés mögé én azt gondolom, oda kell, hogy álljunk, ami ugyanazt képviseli, mint amit mi is, és itt volt az, hogy akkor igen, itt van egy nagyon komoly fesztivál, és megvan ez a kapocs, akkor tegyük ezt meg. És ami fontos, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy támogatunk valamit, mert támogatunk, írunk egy szerződést, és akkor hipipurá, kipipáltuk. Mi ott szeretnénk lenni. Tehát a legfontosabb ebben, és ez volt az a nagyon fontos kapocs, hogy mi jelen tudjunk lenni, ott tudjunk lenni a rendezvényeken, éppen amiatt, hogy tudjunk találkozni az emberekkel. Mert hogyha megvan ez a személyes kapocs, és mi abban hiszünk, hogy a személyes beszélgetés, a személyes jelenlét az, ami a jövő szempontjából igazából át tud lenni. Lehetnek szlogenek, lehetnek bármilyen kampányok, azok nem működnek igazából ideig, óráig, hanem tényleg a személyes kapcsolatok, és mi ott szeretnénk lenni, jelen szeretnénk lenni, a fesztiválon, azzal a célra, hogy a reményeink szerint ez a jövő úgy épüljön, ahogy nekünk kell. Szeretném megköszönni, és találkozunk a fesztiválon.
A programokról dr. Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke és Orosz Tokár Edina, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának egyetemi tanársegédje adott tájékoztatást.
Én néhány gondolatot szeretnék elmondani az idei Arcokra fesztiválról. Köszönöm Ágének ezt a remek kis összeállítást a tavalyi fesztiválunkról. Valóban nagyon lelkesítő, amit itt láttunk. És hát amiből kiindulnék, az egyik az, hogy a szent művészettel próbáljuk az embereket meghívni a templomokba is, mert onnan azért nagyon sokan hiányoznak. És ez tulajdonképpen az Alszakra Fesztivál, a Szent Művészet egy meghívás egyben. Nem csak a templomokban, hanem mindenki számára. Ez egy meghívás. Én nagyon köszönöm a sajtónak, hogy foglalkozik az Alszakra Fesztivállal, mert valahogy úgy tekintek a sajtóra is, és azon kívül minden intézményre és emberre, amint a múlt heti szentírásnak a példája, a magvető példája, ami azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag a százszorosat terem, vagy hát reméljük, hogy itt 10 000 számosat jelent a városba, és most akkor áttérnék arra, hogy mit is jelent itt Miskolcon az Alszakra Fesztivál. Először is 10 nap alatt 55 igen magas színvonalú rendezvényt tudunk megszervezni, ami tulajdonképpen lelkiségi programokat jelent, ahogy Márti is említette, az zarándoklatot, az egyházzenei programokat, az ünnepi szentmiséket, a záró szentmisét, a megnyitó szentmisét, ezeket jelenti. Aztán lesznek képzőművészeti kiállítások, 10 képzőművészeti kiállítás lesz ebben az évben is, hasonlóan, mint tavaly. Nagyon sok koncertünk lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és akkor itt megemlítem azért az intézményeket, akik nagyon sokat segítenek nekünk, a Herman Ottó Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a Miskolci Kórusok, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, akik óriási zenekarral fognak felvonulni az egyik zenei eseményen. Ezen kívül beszélgetések, könyvbemutatók, folyóiratbemutató, közösségépítő beszélgetések lesznek, úgyhogy nagyon sokszínű a programunk. Mártihoz csatlakoznék, lesz egy konferenciánk is, ami a szimbólumok valósága, valóság szimbólumairól beszél, hiszen a szimbólumokon keresztül lehet megszólítani legjobban az embereket. Tehát 9 nap alatt 55 program lesz, és ez azt jelenti, hogy 600 szereplő készül már most a műsorokkal, és várjuk azt, hogy legalább 10 000 résztvevő legyen, mint a jóföldbe vetett magnak a termése. A szent művészet, ez egy nagyon fontos eszköze annak, hogy a fiatalokat is megszólítsuk. És rendkívül büszke vagyok arra, hogy ebben az évben sokkal több fiatal jelentkezett. Ez jelentkezettek kórussal, színművekkel, irodalmi előadásokkal, több irodalmi program is lesz, szavaló verseny lesz, zenei pályázatot hirdettünk, ezt nem akarom kifejteni, mert azok, akik illetékesek, ezek elmondják. Tehát óriási készülődés van a városban, és igen nagy a várakozás. Én is nagy szeretettel várok mindenkit, és hívunk mindenkit a Miskolci Arszakra Fesztivál. Szeptember 11-én kezdődik, és 20-án ér véget. Köszönöm szépen!
Ez év tavaszán zenei alkotói pályázatot hirdettünk a 800 esztendeje elhunyt Assisi Szent Ferenc emlékét ápoló, lelki örökségét bemutató kórusmű megírására. A pályázati felhívás egyrészt Miskolc nagymúltú kóruskultúrájának további ápolását, másrészt a miskolci, illetve Miskolc vonzás körében élő zeneszerzők alkotói tevékenységét és újabb szakrális művek születését volt hivatott támogatni. Kijelenthetjük, hogy a pályázat sikeres volt, 10 zeneszerző összesen 13 értékes zeneművet tárt a zsűri bizottság elé. név szerint is megemlíteném, hogy kik voltak ezek a művészek, akik pályázatot adtak be. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor Közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr. Romhányi Róbert László, Simpó András, Vihula Mihajló és Zoller János. Nos, mit üzenhet számunkra Assisi Szent Ferenc szellemi-lelki hagyatéka, mi az, amit 2026-ban a ma embere tanulhat a Szenttől? Számos példát sorolhatnánk Szent Ferenc életútját ismerve, például, hogy a fegyverek és a viszály helyett a szív békéjét hirdette, vagy hogy boldogságunk nem a birtokláson, hanem a kapcsolataink mélységén múlik. De tanulhatunk tőle feltétel nélküli szeretetről, közösségvállalásról, természetvédelemről, és talán mindközül a legfontosabb példa lehet számunkra, az az Istennel való szoros és állandó kapcsolata. Hálásak voltunk tehát minden egyes zeneműért. Egyeztetések alapján két koncertet tervezünk a művek bemutatására. Az egyik a 4. Miskolci Árszakra rendezvénysorozat záró eseménye, a Gála koncert, mely szeptember 20-án 17 órától kerül megrendezésre a Miskolci Művészetek Házában. A másik pedig október elején Szent Ferenc tranzitusának évfordulóján szakrális térben fog megszólalni. Ahogy Ágnes is említette, az ünnepélyes díjátadó, ahol kihirdettük a zeneszerzői pályázat eredményét, május 14-én az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székházában valósult meg. Kétféleképpen díjazott a zsűri, minden kategóriának lettek helyezettjei, minden induló zeneszerző oklevélben és tárgyi ajándékban részesült, és született egy kategóriákon felüli abszolút sorrend is, első, második, harmadik helyezést, és egy külön díjat osztottunk ki. Ezt az abszolút sorrendi eredményt szeretném most ismertetni. Első helyezett Simkó András lett, aki 75 000 forintos pénzjutalomban is részesült, Oráció Franciscus Assisiensis című művével. Második helyezett Kerek Gábor Közeledő 60 000 forintos pénzjutalommal, Szent Ferenc imája című műve lett. Harmadik helyezett a Boldogságos szűz üdvözlése című mű Zoller János tollából, 45 000 forintos pénzjutalomban részesült, és egy külön díjat is osztottunk Kerek Gábor Közeledő Ferenc mosolya című művéért. Szeretném még felsorolni a zsűriben résztvevő zsűritársaimat, hogy kik azok, akikkel elbíráltuk ezeket a zenei műveket. Balázsné Molnár Ildikó, Reményi Ede és Artisius díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola énekzene tanára, a Fazekas gyermekkar és az idén 40 éves Forrás kamarakórus karvezetője. Regős Zsolt, Prima és Nívó díjas zenetanár, a 60-i Polifónia, Úszváros vegyeskara és a Szent Imre kórus új díjas Győr karnagya. Szűcs Sándor, a Miskolc Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszáninai Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkar karnagya. Valamint Gergely Péter Pál, Pro Urbe, Pro Agria és Labotta János művészeti díjas karnagy, a Magnifikát Egyházzenei Intézet életműdíjának birtokosa, a Cantus Agriensis, valamint a Kardinál Mincenti kórus karnagya, valamint jó magam, Orosztokár Edina, aki a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar egyetemi tanársegéde, a Bartók Ének Együttes és vegyes kar művészeti vezetője, és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium magiszkórusának és Fényi Kamarakórusának betanító karnagy vagyok. Nagy szeretettel hívom én is a jelenlévőket erre a két kiemelt koncertre, tehát a zárógálára, és majd az október elejé koncertre, ahol minden egyes pályázati mű bemutatásra kerül.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számoltunk be. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Révész László, az Egyetem Sporttudományi Intézetének oktatója és a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. Az Eszterházy Podcast mai adásában az idevezető útról kérdeztük, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásában végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kiemelt jelentőségű ünnep volt idén az oklevél átadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Intézményünk ebben az évben egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségünk jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb élményét is jelentette. Jászberényben 202-en, Egerben pedig 1158 hallgató vette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vehették át okleveleiket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen dr. Táncos Tamás, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánjának köszöntőjét hallgathatták meg a vendégek, majd dr. Pajtukni dr. Tari Ilona, egyetemünk rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. Rektorasszony úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak jubileumi évünkben. A végzősök e gazdag szellemi örökség részeként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházy falai között szereztek. Dr. Ternyek Csaba nagykancellár egri érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsássanak útjukra, akik tudásukat az emberi értékek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Kira hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. A péntek délelőtti diplomátadó a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Az ünnepségen habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A neveléstudományi doktori iskola és a természettudományi doktori iskolán fokozatot szerzett hallgatók is átvehették okleveleiket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánya köszöntötte. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik Zsombor osztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A 3 esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségének kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és elért sikerek ünnepléséről. Az egyetem közössége büszkén bocsátja útjára friss diplomásait, bízva abban, hogy a tudásukkal, hivatástudatukkal és emberségükkel hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és sorrendben módosítására 2026. július 9, még a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Ezen a napon ismét megrendezik a pontot partit az Eszterházi téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Kiemelkedő eredményeket ért el a Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026-os nemzetközi rangsorában az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. A rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatóságához, a társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és az intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményeket értékeli. A 2026-os rangsorban világszerte 1646 egyetemet értékeltek 116 országból és térségből. Az EKE az összesített rangsorban 801-től 1000 helyezési sávban szerepel, amely előre lépett a tavalyi 1100-1500 helyezési sávhoz képest. Különösen jelentős, hogy az EKE két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye közé került. A minőségi oktatás területén egyetemünk a 201-300. Helyezési sávban szerepel. Ugyancsak 201-300 nemzetközi helyezési sávba került az EKE a szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában. A szegénység felszámolása kategóriában 401-600, a klímavédelem területén szintén 401-600, míg a megfizethető és tiszta energia kategóriában 601-800. Helyezési sávban szerepel. Az eredmények alapján az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nemzetközi szinten is értékelhető teljesítményt nyújt a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyetemi szerepvállalás területén. A minőségi oktatás és szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában elért legjobb 300-as helyezési sáv pedig fontos visszajelzés az intézmény oktatási, kutatási és társadalmi hatásáról. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
Lícomikrónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Révész László a Sporttudományi Intézet oktatója, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. A mai adásban igyekszünk végigjárni a kinevezéshez vezető utat, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásban végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterház is kötődését is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szerintem haladjunk először is időrendi sorrendben. Gyermekkorában mennyire játszott nagy szerepet a sport az életében?
Beleszülettem a sportvilágába. Az édesapám az önkormányzatnál volt sportreferens, ő szervezte a városi, a megyei, illetve később országos sportversenyeket is, úgyhogy én már gyerekkoromban találkoztam a sporttal, ráadásul sporttagozatos osztályba jártam általános iskolába, úgyhogy mondhatni, hogy a kezdetektől fogva szerves része az életemnek a sport, mindig is sportoltam, illetve jelenleg is sportolok.
És a triatlon mikor került előtérbe?
Hát ez jó régre nyúlik vissza, nagyjából 80-as évek, általános iskolás voltam. Édesapám révén, ő egyébként a Magyar Triatlon Szövetségnek az egyik alapító tagja, és hát így adta magát, hogy én kezdjem el a triatlont. Akkor annyira új sportág volt, hogy mindig megkérdezték, hogy mi az a triatlon, magyarázzam el, ugye az úszás, kerékpár és futásból állt, úgyhogy ezzel kezdtem. Versenyszerűen sportoltam, tagja voltam az Athén 2004-es olimpiai keretnek, olimpiai reménységek versenyét nyertem, országos bajnokságot csapatba, tehát mondhatni, hogy a versenysport is része volt az életemnek.
És a sportpályafutása után mennyire maradt meg a sport az életében?
Hobbi szinten megmaradt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy én a testnevelési egyetemen végeztem, oda jártam, de az egyetem mellett nem tudtam csinálni a versenyszerű sportot, már csak az amatőr, illetve a hobbi sport részét, viszont a Triatlon Szövetségbe felkérést kaptam, 11 évig voltam az elnökségnek a tagja, utána vezettem a szakmai bizottságot, illetve a sportág stratégia kialakításáért feleltem, ezt követően pedig a felügyelő bizottságnak, illetve az ellenőrző testületnek voltam a tagja, és hát miután kiesett a versenyszerű sport az életemből, elhatároztam, idén lesz a 40. Palóc triatlon Balassagyarmaton szülővárosomban, persze már csak amatőrként, de indulni fogok a versenyen.
Hát ez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. A testnevelő tanári képzést már említette is. Mikor született meg benned az a döntés, hogy a sport iránti szeretetedet a pedagógiával ötvözd és testnevelő tanári pályára lépj?
Nekem egy fantasztikus testnevelő tanárom volt Balassagyarmaton, Taskó Andrásnak hívják, és már gyerekkoromban érlelődött bennem azt, hogy tanár legyek. Ő nagyon élményközpontúan tanított minket, szinte azt hittük, hogy csak játszunk, persze ez nem így van, ma nőtt fejjel ezt tudom, hogy ez egy módszertan volt, amit ő alkalmazott, és a középiskolában alakult ki bennem véglegesen, hogy testnevelő tanár szeretnék lenni, illetve tanítani szeretnék.
Hogyan egészíti ki egymást a testnevelő tanári, edzői, sportmenedzseri és pedagógiai végzettsége, de a mindennapi szakmai munkádban?
A TF alatt elkezdtem úszást oktatni, illetve edzősködni, és ez egy nagyon érdekes és jó tapasztalás volt, mert hogy jöttek az életszerű problémák, ugye, amivel találkozik az ember. Egyrészt még akkor testnevelő tanárszakon tanultam, másrészt tapasztalatot szereztem a gyakorlatból, és úgy éreztem, hogy egy picit felkészültebb legyek, minél szélesebb körű ismeretem legyen a sporttal kapcsolatban, a sportoktatásával kapcsolatban, ezért elvégeztem az úszásedzőszakot, illetve a sportmenedzseri szakot is, hiszen abban az időben versenyeket is szerveztem, valamint lehetőséget kaptam a testnevelési egyetemen, a tanulmányaim után a testnevelés elmélet és pedagógia tanszéken, hogy oktassak, ekkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, és általános pedagógiai tárgyakat, illetve neveléstudományi tárgyakat is tanítottam, és szükségesnek éreztem, hogy készüljek fel ezen a területen, és ezért iratkoztam be az ELTE-n, és végeztem el két pedagógiai szakot.
A doktori disszertáció témája is a tehetséggondozás. Miért pont ezt választottad? Miért fogott meg ezt téged ennyire?
Hát adta magát ez a helyzet, ha szabad így fogalmaznom, hiszen versenysportoló voltam, és mindig is érdekelt az, hogy születni kell erre a területre, vagy éppen a képzésnek, a fejlesztésnek az eredmény az, hogy valaki eredményes tud lenni, és ezért kezdtem el a tehetséggondozással foglalkozni, és ezt kutatni, hogy meglássam, mi az a motivációs háttér, melyek azok a képességek, készségek, meg szükségesek ahhoz, hogy valaki eredményes sportoló tudjon lenni.
Melyek azok a kutatási eredményeid, amelyek leginkább hasznosíthatóak a köznevelésben, amelyeket leginkább fontosnak érzel?
Több területen volt szerencsém kutatni, még egyetemi hallgató volt, amikor az úszás rajtokat vizsgáltuk, a hagyományos technikát, illetve a haránterpeszből végzett technikát. OTDK-t is nyertem ezzel a témával, hiszen azt a kutatási eredményt kaptuk, hogy a haránterpeszből végzett technika az lényegesen hatékonyabb. Ma egyébként nagyjából 25 évvel később az úszók így rajtolnak. Most ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy mi kutatási eredményünk hozta ezt a jelentős változást, viszont az egy jó érzés, hogy jó területet vizsgáltunk és jó kutatási eredményeket kaptunk. Ami a módszertani fejlesztést érinti, illetve a közneveléshez kapcsolódik, az a TESIM, ez a módszertana a testnevelésnek, egyébként testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések, ennek a rövidítése. És azt kutattuk, hogy vajon a frontális jellegű, direkt tanárközpontú tanítási stratégia, módszertan az eredményesebb, vagy éppen az indirekt tanulóközpontú, a tanulót sokkal jobban aktívan bevonó módszertan, és azt tapasztaltuk, és látjuk egyébként a mai testnevelésen, illetve a mai gyerekeken, hogy muszáj elmozdulnunk az indirekt stratégia irányába, tehát sokkal inkább a tanulóközpontúságot, a tanulók igényeit, szükségleteit figyelembe vévő módszertant kell megvalósítani, illetve komplex alapprogramot is vizsgáltuk, ugye ott az élményközpontúság adja alapvetően a módszertannak a lényeget, hogyan tudjuk aktívan bevonni a tanulókat az oktatási folyamatban, illetve hát volt egy olyan terület, ami szintén közneveléshez kapcsolódik, az IKT eszközöknek a beemelése a testnevelésbe. Ugye ez egy ilyen picit oximoron jellegű dolog, hogy lehet az, hogy testnevelés órán mozognak a gyerekek, és ez a fő célja az élmények mellett, és ugyanakkor IKT eszközt adunk a kezükbe. Varga Attila kollégámmal végeztük ezt a kutatást, és azt kaptuk eredményül, hogy az IKT eszköz az növeli a motivációt, illetve sokkal inkább aktívabbak a gyerekek a tanórán.
Most itt említettél egy jó pár dolgot, amire a későbbiekben mindenképpen szeretnék rákérdezni, viszont hogy maradjunk az időrendi sorrendbe, én rátérnék arra, hogy 2013 és 15 között a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere és szakértője voltál. Milyen feladatokat láttál el ebben az időszakban?
2012-ben vezették be a mindennapos testnevelést, mert ami egy nagyon-nagyon fontos és jó szakpolitikai döntés volt, ugyanakkor ez egy lehetőség a testnevelő tanárok kezébe, de a felelősség is ott van, hiszen az egyik legmagasabb óraszámban tanított tantárgy, és mind a tartalmi, mind a módszertani területen éreztünk változási lehetőséget, illetve a potenciált, hogy fejlesztük a testnevelést, hiszen valóban nem mindegy, hogy 180 óra alatt egy tanévben mi az, ami történik a tanulókkal, azzal együtt, hogy az egyik legnépszerűbb és leginkább szeretett tantárgy az iskolába a testnevelés. Volt egy módszertani fejlesztésünk, feladatkártyákat dolgoztunk ki, aktív órakezdési stratégiákat dolgoztunk ki, illetve a társértékelést.
És milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt a munka alatt?
Nagyon inspirált a feladat, rengeteget tanultunk, számos szakirodalmat néztünk át, megmondom őszintén, hogy először is önképzéssel kezdtük a folyamatot, hogy tudjuk kialakítani azt a koncepciót, amit bevittünk a testnevelésbe. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a szakmai csapatnak, itt dolgoztam először valóban csapatban, itt éltem át azt, hogy a különböző fejlesztési csoportok hogyan tudnak szinergiákat kialakítani, hogyan tudnak együttműködni, és hogy a részfejlesztések hogy fognak összeállni egy szép nagy projektél, illetve hát a ami még ennek a projektnek a része volt, az a testnevelésnek a kvázi megújítása, és mi ezt úgy neveztük el, hogy minőségi testnevelés, melynek lefektettük mi az alapjait. Ide tartozik például a pozitív tanulási környezet, a tanulás központúság, vagy az inkluzív szemlélet, és ott vannak a tartalmi részek is, amik az egészségközpontúság, illetve a sportműveltség.
És ide tartozik a NetFit rendszer kidolgozása is. Mit érdemes tudni erről, és milyen szerepet vállaltál a fejlesztői munkában?
Ez a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 2014-2015-ös tanévben vezették be a mindennapos testneveléshez kapcsolódóan. A legnagyobb előnye az, hogy országos szintű és egységes. Korábban a jogszabály csak annyit állapított meg, hogy vérni kell a tanulóknak az egészségi fittségi állapotát, de nem mondta meg, hogy milyen tesztrendszerrel, ezért az iskolákban számos tesztrendszert alkalmaztak, aminek az volt az egyik hátránya, hogy nem összehasonlíthatóak az eredmények. Így viszont, hogy egy egységes standard alapján ugyanazokkal az eszközök ugyanazt mérik a testnevelő tanárok, nagyon objektív képet tudunk kapni arról, hogy milyen a tanulóknak a fittségi állapota, egészségi állapota, és ebből számos konzekvenciát le lehet vonni, illetve lehet nézni és monitorozni a tanulóknak az egészségi állapotát. Én szakértőként vettem részt ebben a munkában a kezdeti időszakban, amikor is az egészség standardeket állítottuk föl, jártunk ki iskolákba, és végeztük el azokat a méréseket, és állapítottuk meg a standardeket, amik magyar tanulókon, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a magyar tanulók nem összehasonlíthatóak egyéb más nemzetek tanulóival. Kellettek a magyar adatok, hogy a standardeket meg tudjuk állapítani. Ebben a munkában vettem részt.
És ezeket az eredményeket, amit ez a teszt mutat, hogyan lehet beépíteni a testnevelés órákba, a nevelésbe?
Egészségközpontúság ott van a testnevelés tekintetében, és nagyon fontos, hogy ez egy visszacsatolás a tanuló számára, a szülő számára és a testnevelő tanár számára is, és ezek az egészségzónák mutatják meg azt, hogy milyen állapotban van a tanulónak a fittségi állapot. Egyébként 9 területen vizsgálják a testnevelő tanárok a tanulót, és ha azt látjuk, hogy fejlesztés szükséges, vagy fokozatfejlesztés szükséges zónában van a tanulónak, mondjuk az alapálló képesség, amit egy inga futással mérünk, akkor tudjuk azt, tud a testnevelő tanár tanácsot adni az, hogy állóképességi jellegű sportokat vagy mozgásformákat nagyobb arányban űzzön a tanuló, és ha az egészség zónában van, akkor az egy olyan jellegű pozitív visszacsatolás, hogy tudjuk azt, hogy az az életmód és az a sportmennyiség, amelyet, vagy mozgásmennyiséget, amit a tanuló végez, az elegendő ahhoz, hogy az egészség zónában legyen, illetve ott is maradjon.
Melyik ezek a területek, amiket mér a NetFit rendszere, és milyen kategóriákba kerülhetnek a diákok?
A kategóriák az a fokozott fejlesztés szükséges zóna, a fejlesztés szükséges zóna, illetve az egészség zóna. Állóképességet mér, ingafutással, kéziszorító erőt, ütemezett hasizom teszt van, törzsemelés van, illetve karhajlítás nyújtás teszt.
Ez idő alatt a munka során mi jelentette a legnagyobb szakmai kihívást számodra?
Mint minden innováció, az iskolafejlesztés, illetve az egészségfejlesztés, illetve az új innovatív elemek, azok mindig egy picit nehezen tudnak bekerülni a köznevelés rendszerébe, hiszen nem minden kolléga, főleg a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák gondolják azt, hogy igenis érdemes változtatni, és lehet esetleg egy picit jobb az, amit csinálnak, és egy picit más módszerekkel is lehetnek hatékonyak. Ez volt a nehézség, de egyébként itt a Diáksport Szövetséges projektben mi pedagógus továbbképzéseket is kidolgoztunk, fejlesztettünk le, és rengeteg pedagógus, rengeteg testnevelő tanárt képeztünk, illetve mutattuk be egyrészt a NetFit rendszerét, másrészt ezt az új módszertant, és itt azért megvolt az áttörés, amikor pontosan látták azt, hogy miről is szól ez a projekt, és hogy tudják ők ezt jól alkalmazni a saját gyakorlatukban.
Szintén fontos mérföldkő a komplex alapprogram és az ebben végzett munkája. Mielőtt még rátérnénk az ő munkája, kérem, kicsit ismertesse, hogy mivel is foglalkozik a komplex alapprogram, milyen célkitűzései vannak.
Komplex alapprogram egy Európai Uniós kiemelt projektből valósult meg, az egyetemünk szakmai közösségének munkájával nagyon sokan dolgoztak benne, és egy, megmondom őszintén, hogy mi sose projektként tekintettünk rá, hanem programként, egy nevelési oktatási programként, ami szerves alkotó része tud lenni az iskolai munkának. Ennek a programnak az élményközpontúság, az élmény alapú tanítás áll a középpontjában, hogy mind a tanár számára, mind a tanuló számára olyan aktív órák valósuljanak meg, ahol szinte játszva könnyedén tanulják meg a tanulók a tananyagot, sokkal inkább a frontálistól elmozdul, vagy erről korábban beszéltünk, az indirekt tanítási stratégia irányába, és hát az egyik eredő cél az a végzettség nélkül iskolaelhagyás mérséklése, ezért is volt EU-s kiemelt projekt. 5 alprogramja van a komplex alapprogramnak, egy saját tanítási tanulási stratégiája, illetve van egy koncepció, ami mentén az iskolák működnek.
És ön milyen szerepet vállalt ebben a programban?
A projektet 7 egyetem, illetve az oktatási hivatal valósította meg. A kezdeti időszakban a testmozgás alapú alprogramnak voltam a vezetője, majd felkérést kaptam a szakmai vezetői pozícióra, tehát hogy a teljes konzorcium szakmai munkáját fogjam össze és irányítsam. Ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, és nagyon hálás vagyok, hogy aktív részese lehettem ennek a programnak, de hogy említettem, ez nagyon sok embernek a nagyon komoly munkája. Több mint 20 hónap volt a fejlesztés, és utána vezettük be az iskolákba, és amit látunk és érzünk, hogy fenntartási időszakban vagyunk, de ugyanakkor és töretlen a lelkesedés a program iránt. Nagyon sok felkérést kapunk pedagógus továbbképzésekre, iskolai workshopokra, illetve arra, hogy segítsük a bevezetését az iskolákba, úgyhogy több mint 800 iskola vesz most már részt a programban, több mint 13 ezer pedagógusnak a képzését valósítottuk meg, és így nagyjából 250 ezer tanuló érintett a komplex alapprogrammal.
És akkor szerintem térjünk is rá az eszterházis évekre, ami a beszélgetés apropóját is adja, az egyetemi tanári kinevezésed. Ha jól tudom, akkor te 2014-től dolgozol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, vagyis akkor még annak jogelőd intézményében. Hogyan változtak a munkaköreid az egyetemen, illetve milyen változásokkal jár az, hogy most már hivatalosan is egyetemi tanári kinevezést kaptál?
2014-től kaptam lehetőséget itt az egyetemen, illetve hát a jogelőd intézményében, akkor még főiskola volt, én korábban a testnevelési egyetemen tanítottam. Főiskolai docensként kezdtem a Sporttudományi Intézetben, majd felkérést kaptam az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpontnak a vezetésére, illetve különböző projektekben vehettem részt, és így szépen szerves alkotó része tudtam lenni a Sporttudományi Intézetnek, illetve az egyetem közösségének. 2017-ben lettem egyetemi docens, illetve intézetigazgató helyettes, ezt a funkciót 2024-ig láttam el. Fő feladatom az intézetben a tudományos munkának a szervezés volt, a TDK, például a Magyar Tudomány Ünnepe, kutatók éjszaká és egyéb ilyen tudományos programok. 2019-ben lettem megbízott főigazgatója a Pedagógus Képző Központnak, majd 2020-tól kinevezett vezetője, és az idei év elején kaptam újabb 5 éves megbízást a Pedagógus Képző Központnak a vezetésére. Fő feladatom jelenleg most a PKK-nak a koordinálása, illetve mivel ez egy funkcionális szolgáltató szervezeti egység, a karokkal, tanszékekkel, intézetekkel való kapcsolattartás, illetve az oktatás folyamatának a segítése, és a tanár, tanító, gyógypedagógus szakos hallgatók gyakorlatának a megszervezése.
És hogyan fog változni a mostani munkája, a szakmai munkája ezzel a kinevezéssel?
Hát úgy érzem, hogy az egyetemi tanári kinevezés az lehetőséget biztosít, és ezzel jól kell élni a tudománynak a segítésére, fiatal kollégák bevonására, akár doktori tanulmányok segítése, doktori témavezetés és a kutatói terület, amit szeretnék továbbvinni, illetve hát magasrangú folyóiratokba publikálni, hiszen ez egy nagyon fontos előmenetel egyrészt az oktatók számára, másrészt az egyetemünk számára is.
Így zárásként arra lennék kíváncsi, hogy mit üzenne a pályakezdő pedagógusoknak.
Hát azt üzeném, hogy sose tantárgyakban gondolkozzunk, hanem gyerekekben. Nézzük meg, hogy milyen motivációs háttérrel rendelkeznek, ne csak a tanulmányi eredményeiket nézzük, és abszolút értékbe vegyük ezt. Sosem lesz tökéletes egy óra, tehát mindig lehet fejlődni, mindig lehet egy picit jobbá tenni a tanórákat, és ez az önreflektív gondolkodás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a tanárok egyre eredményesebbek tudjanak lenni, őrizzék meg a lelkesedésüket, és higgyenek abba, amit csinálnak. A legnagyobb hatás az, amikor a gyerek elhiszi azt, hogy képes valamit megcsinálni, és ezt minden tanár el tudja érni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat, továbbá nagyon gratulálok a kinevezésedhez.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Liceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.